Kedves hallgatók, gyakran elgondolkodom azon, hogy milyen szürke, szomorú néhány ember élete, mert hogy vagy nincs módjuk megtenni, vagy legfőképpen bátorságuk nincs arra, hogy valóra váltsák álmaikat. A mai tanúságtevőnk olyan ember, aki megvalósította az álmait.
Gregor Sándor a nevem. Igen, valóban úgy gondolom, hogy megvalósítottam az álmaimat, illetve az álmaim továbbra is élnek, álmodok tovább, és mindig tovább. Amikor sikerült valamit megfogalmaznom az életem során, megkaptam hozzá szinte minden elképzelhető segítséget. Az ilyen típusú létbe nagyon bele lehet szeretni. Tudomásul venni azt, hogy Isten él, a kapcsolatom élő vele, és ez az élő kapcsolat, ez ilyen dolgokban mutatkozik. Bármit elhatároztam, bármire gondoltam, hogy én azt meg szeretném valósítani, mindig minden sikerült. Ha voltak akadályok, azok bennem voltak. Föl kellett ismernem őket. Isten nagyszerű társ, nagyszerű adományozó, gyönyörű élmény állandóan megtapasztalni azt, hogy mindig hív. Az életem során nem egyszer érintett meg engem, hanem rengetegszer nyújtotta a kezét, azt mondta, hogy gyere.
Azért ez nem mindenki számára természetes, és abban sem vagyok biztos, hogy ez a te számodra mindig az volt.
Azokban az időszakokban valószínűleg nem így fogtam föl, és mert nem így fogtam föl, ezért nagyon erős volt bennem a bűntudat. Én egyszer sem mondtam azt, hogy itt vagyok. Köszönhetem a teremtés egyik legnagyobb csodájának, a szabad akaratunknak, amelyben a szabad a legfontosabb szó, hogy eldönthetem, hogy Istenem, veled akarok-e haladni, vagy nem. Kapok én aztán olyan maflásokat persze, és nem közvetlenül Istentől, amelyben kiderül számomra, hogy nem az az én utam, nem az a helyes út, nem arra születtem. És a legnagyobb kín, amikor az ember mondjuk 60 évesen megáll a világban, és azt mondja, hogy én nem tettem meg semmit azért, amiért megszülettem. Rosszul sáfárkodtam a kapott értékekkel, holott mindent megkaptam.
Így visszatekintve, mikor, milyen körülmények között vált valóságossá Isten a számodra?
Én egyébként egy ostoba elbizakodott valaki voltam, olyan biztos voltam benne, hogy én bármit megtehetek, és nem lesz semmi baj. Sokáig ez vezetett, ez a gondolat. A nagyszüleim neveltek föl, és a nagymamám élő hitben élt, imádságos ember volt, és ebben a családban 3 generáció élt együtt, ami az ideális lenne ma is. Az én gyermekkorom az boldogságban telt, pont emiatt, legalábbis az a része, amit a nagyszüleimmel töltöttem. Hihetetlen biztonságban és bizonyosságban éltem, hogy minden, ami van, az jól van. És ez a tapasztalat volt az első Isten élményem. Mindig okosabb akartam lenni a környezetemnél, és ez a bizonyosság vitt abba az elbizakodottságba, amelyben azt hittem, hogy nekem mindent lehet. Én nekem az Isten úgyis megbocsát, az a dolga, valami ilyesmi. A későbbiek során eljutottam odáig, hogy az én gondolkodásomban mindig többnek akartam látszani, ami valójában voltam. Ez egy óriási hiba, és én attól, hogy többnek akartam látszani, ezért el is játszottam, ez volt a maszkom, ez volt a szerepem. Nagyon élveztem, elhitettem az emberekkel, hogy én több vagyok, mint ami valójában vagyok. Az is akkor ez óhatatlanul hazugságok árán jelent meg. Tehát az ember hazudik egyet valamiért, aztán hazudik még egyet, hogy a hazugságát érvényesítse, és utána a végén azt veszi észre, hogy semmi sem valós. Na hát én eljutottam eddig a pontig. Nem tudom, lehet, hogy megkaptam azt a kegyelmet, hogy az összes létező bakit és hibát végig próbáljam. Döbbenetesen fájdalmas tudomásul venni olyan dolgokat a múltunkban, amelyekről azt mondjuk, hogy hát az azért azt már tényleg nem kellett volna. És nem azért, mert hogy arra jöttem rá, hogy ez nekem mennyit ártott, hanem mindig arra jöttem rá ilyenkor, hogy annak, aki részese volt körülöttem, annak ez mennyit ártott. Én elhittem magamról, hogy én sokkal több vagyok, mint ami valójában. Nem hittem el, hogy az igazság az mindig éppen elég. Olyan értékeket kaptam emberektől, szeretetben, anyagiakban, egyebekben, amelyeket valójában nem érdemeltem meg. Azt nem én kaptam, hanem az a szerep, amit eljátszottam. És egyszer, hála Istennek, eljutottam addig a pontig, hogy ebben az idézőjelben vett építkezésben minden rám omlott. Minden. A kapcsolataim, a döntéseim, eredményei, minden. Semmi sem volt stabil. És a szószoros értelmében összeestem. Ez nem hisztéria, hanem nem volt, ami megtartson. Rádöbbentem arra, hogy semminek sincs ereje, sem bennem, sem körülöttem, és ez egy talajfogás, hogy elesik, összeesik. Elaludtam a szőnyegen, emlékszem erre, sírtam, hogy mindent elvesztettem. Nem volt kinek elmondanom, mert egyedül voltam. Annyira egyedül voltam, hogy nem tudtam, hogy Istenhez beszélek. És másnap reggel fölébredtem, ott a szőnyegen, és megszűnt minden súly, amit eddig éreztem. Nem volt semmilyen teher a vállamon, a fejemben. Volt egy megbeszélésem valakivel, és emlékszem, hogy álltam a villamos megállóba, borús esős idő volt, és én azt éltem meg, hogy megnyílnak a felhők, és egy fény nyaláb telibe ver. És körülnéztem, hogy mindenki engem nézett. Fölszálltam a villamosra, és elkezdtem nevetni. Többen elkezdtek nevetni velem, és ez volt az első olyan, amikor tudtam, hogy Isten elvett minden rosszat. Mondhatnám azt, hogy elvette a bűnemet. Visszanyertem a méltóságomat. Onnantól kezdve megnőtt az én felelősségem. Nem volt mindegy, hogy mit mondok, hogy mikor mondom. Nagyon erős felelősségem lett, hogy az az ember, aki bejön abba a terembe vagy szobába, amiben én vagyok, más emberként menjen ki, mint ahogy bejött. Vagy fordítva, hova én bemegyek, és onnan eljövök, más embereket hagyjak ott, mint akik voltak, mikor én beléptem abba a szobába. Ez ma már egyszerű, mert a méltóságomat visszanyerve a hitemben erős emberként nem tudok másképp létezni. Akkor az elején erre készülnem kellett, és fel kellett ismernem, hogy ez a feladatom. Feladatként pedig ugye nehezebb valamit csinálni, mint életformaként. Idősebb koromban bizonyossággá vált. Engem fantasztikus, hogy mennyire szeret az Isten. Nem lehet elmondani, hogy mennyire.
Hogy nagyjából időrendi sorrendet is tudjunk tartani a történetben. Nagyon sok mindent csináltál az életedben, rengeteg foglalkozásod volt. Érdekelt téged ennyire a világ, a kalandvágy, mi inspirált igazán?
Mind a kettő. Nagyon keveset aludtam már gyerekkoromban is, mert sajnáltam az időt, mindig úgy éreztem, hogy elveszítek valamit. Tanítottam a későbbiek során kamaszokat, és azt láttam, hogy döbbenetes képességeik vannak, ha nem gátoljuk őket, és feladatokat adunk nekik, akkor ezeket a képességeket csodálatos módon tudják alkalmazni. Ha elvesszük tőlük az esélyt arra, hogy ezeket a képességeket alkalmazzák az életükben, akkor jóvá tehetetlen dolgokat követünk el velük szembe, képtelenek lesznek azzá válni, amire születtek. Nagyon hálás vagyok a nagyszüleimnek, akik fölneveltek, hogy nekem valóban nem vágták le a tollaimat, nem nyírbáltak, biztosítva volt minden.
És fel tudták kelteni az érdeklődésedet, kíváncsiságodat, és a bátorságot is meghagyták hozzá, hogy felfedezd a világ.
Igen, ez a bátorság szó nekem akkor nem jutott eszembe. Soha nem voltak félelmeim, mert hogy megtapasztaltam, hogyha eldöntöttem valamit, hogy megteszem, akkor azt én képes vagyok megtenni. Nyilván nem akartam kirepülni a 10. emeleten az erkélyről, mert azért hülye nem vagyok, de egy csomó olyan dolgot cselekedtem, amit mások nem.
Azt olvastam rólad egy helyen, hogy voltam szenes, lakatos, újságárus, halász, grafikus, utcai színész, fotós, bolteladó, dolgoztam textilgyárban, könyvtárban, kőműves is voltam.
Sorolja. Mert ugye a nagyszüleim neveltek, ezért nekik nem volt pénzük az én tanításomra, tehát én már a 8 általános után a gimnáziumot is estén végeztem el. Az egyetemet is úgy végeztem el, hogy közben dolgoztam, tehát ezeket csináltam. Én egyszerű volt, bementünk egy tüzértelepre, és kipakoltunk néhány magont, és elmentünk újságot esti lapot állni. Blahaluza téren voltam az egyik első ember, aki kiment az autók közé, és hegedülni is tanultam. Negyedikes koromban már koncertpódiumon voltam. Nekem természetes volt, hogy hegedülök. Ezt abba hagytam sajnos, de megmaradt a zene szeretete. Megmaradt az, hogy a kezembe kapok egy húros hangszert, akkor rövid időn belül már beszélgetni tudok a hangszerre, már pedig ugye ez a legfontosabb. És gitároztam, a rock is érdekelt persze. És emlékszem, hogy néztem a könyvesbolt kirakatát a múzeum körúton, és én látni akartam a saját könyvemet ott. Ehhez meg kellett írnom egy verses könyvet, természetesen. Megírtam, a Jóistennek elképesztő humora van, lazán elhagytam az első kéziratot, amit elfogadott a kiadó. Úgyhogy kellett írnom nagyon rövid időben egy másik verses könyvet. A saját szövegeimet sohasem tudtam megtanulni, tehát azok valóban elvesztek, nyilván sok minden visszaközött, de megírtam egy könyvet, és akkor az ott volt a könyvesbolt kirakatában. 15 éves voltam, nem, 16. Elmentem a vigíliába, odaadtam a Rónai Gyuri bácsinak pár versemet, és hebegtem, habogtam, és akkor leült mellém, elkezdte lapozgatni, és első benyomásait mondani, majd közölte, hogy akkor ő ezeket lehozná. Van egy jó kis legendám, a Szombathelyi Életünk című labban az első saját írásomért történő kifizetést cetlin kaptam meg, a postás hozta, és az volt ráírva, hogy 187 forint életünk honoráriuma.
Elgondolkodom azon, hogy beültél moziba. Eszedbe jutott az is, hogy én is készítek egy filmet? Én is meg tudnám csinálni, annak ellenére, hogy nem szakmám, nem tanultam.
Igen. Mentem a körúton a feleségem húgával, és elkezdtünk beszélgetni. Azt mondtam neki, hogy én szeretnék filmeket csinálni. És mondja, hogy hát ő neki van egy filmes ismerőse. Fölhívtam, és mondtam neki, hogy van egy nagyon jó elképzelésem, sorozatot kéne csinálni a televíziónak, de most nekem semmilyen kapcsolódási pontom nincs éppen ehhez, de ezt mindenképpen meg akarom csinálni. Azt mondta a stúdióvezető, jaj, de jó, éppen itthon vagyok, 3-ra be tudsz jönni a stúdióba. Bementem hozzá, azt hitte, hogy én egy profi filmes vagyok. Elmondtam neki, hogy én a magyarországi nemzeti parkokról szeretnék egy sorozatot, de nincsen cégem hozzá, nem tudok pályázni, stb. Azt mondja, csináljuk meg a pályázatot, biztos nyerni fog, én megelőlegezem a pénzt, kezdjük el, szombaton tudsz-e kezdeni? Addig egy filmtervet kellett csinálnom. Szombaton állunk valahol, tán a hegyestű alatt, Balaton felvidéken, és néz rám az operatőr, én nézek az operatőrre, és akkor mondom neki, hogy figyelj, fogalmam sincs, mit kell most mondani. Azt mondja az operatőr, hogy mi az, amit tudsz? Hát, hogy mit akarok látni? Á, te vagy az én emberem, nem fogod azt mondani, hogy álljak arrébb fél méterre a kamerával. És a második filmem fesztiválnyertes lett. Az úr azt akarja, hogy én filmeket készítsek, akkor minden segítséget megad hozzá. 2 év filmezés után így csináltam egy sorozatot, Fejezetek a magyar kereszténység történetében címmel, meg hogy olyan embereket találtam, dolgoztam velük, mint a Polcalen, akiről tudtuk, hogy meg fog halni, és azt mondtam, hogy akkor csináljunk erről egy filmet, hogy egy értékes életet a halál is értékében koronázom meg, és ezt mutassuk meg az embereknek. Képes voltam olyanná válni, mint a szita. Hullik belém minden, de ami kijön alul, az a legfinomabb kenyér anyaga. Ettől nem lettem én fenéjázó. Szabadúszó voltam, az is maradtam. Az első 10 pályázatomból 9 megélt, miközben nálam sokkal nagyobb neveket toltak félre, hogy nem adunk rá pénzt. Én nem akartam rendező lenni, színházi rendező, de az egyik rendezésem az év rendezése volt.
Mennyiben volt benne ezekben az, hogy én akarok, vagy pedig Isten szeretne általam valamit, ami nincs konkrétan körvonalazva, de van egy késztetés, és abba beleállok.
Azt mondanám, hogy a kaland az jobban érdekelt, mint a cél. A cél az az én lelki üdvöm. Az én kalandképem hamarabb kezdek el hősé válni, hős lenni, és később döbbenek rá, hogy ebbe betársul az Isten. Megyek elől, fújja a szél a hajam, persze, én vagyok a hős, és egyszer csak ott van az Úr, ráteszi a vállamra a kezét, és akkor rádöbbenek, hogy nem én vagyok a fontos ebben a dologban, de ő nagyon szívesen veszi azt, hogy én jót akarok. Nem az Úrba vetett hitem, hanem az ő belém vetett hite. Az ő bizalma volt nagyobb.
Miközben Isten betársult hozzád, vagy te jöttél rá arra, hogy ő általad szeretne valamit, lehet, hogy erre éreztek rá azok is, akik segítettek téged, és sok más.
Volt, aki ott ért meg mellettem, egy templomba forgattam az operatőrömmel, zebegénybe. Mekkora minta az a templom. Ugyan szép, hogy az alkotó saját magát teszi bele meg a szeretetét, és látta, hogy ekkorát lehet cselekedni. Nem akkorát, amiket ő csinált eddig, meg másszal nem tudom, hogy milyen hegyet. Ezek nagyobbak a Csomolungmánál. És átott, csorgott a könny, és azt mondja, hogy hát én megtértem. Hát gyönyörű volt. Azóta már hányszor megtapasztaltam, hogy én nem erőködök. Csak oda kell vinni Jézus elé valakit. Gyönyörű tapasztalataim vannak, hogy egy lelki gyakorlat első napján a kedvemére eljön egy ateista. A harmadik napon még azt mondja nekem, abszolút nem tudom, mit keresek itt. És az ötödik napon megvallja a hitét, az Isten hitét. Ki kellett mondania, hogy megtért, és hogy köszönöm, Uram. Ezek jobban evangelizálnak bárminél, mint én próbálok valakit meggyőzni valamiről, nem próbálok meggyőzni. Ezért azt mondom, hogy gyere velem. Ha én megtisztellek téged, és komolyan veszlek annyira, hogy elhívlak, akkor te tisztelj meg engem annyira, és vegyél komolyan annyira, hogy eljössz.
Milyen jó lenne, hogyha valaki egy megtapasztalás után mondana véleményt, és nem előtt.
Így van, így van. Egyszer vittem betegeket lelki gyakorlatra, és este imádkoztam. Uram, vegyél le tőlem bármit, csak ezeket a betegeket gyógyítsd meg. Megint elbizakodott lettem. Nincsenek feltételek, nincs ára ennek. Nem mondta az Isten, hogy ennyibe kerül, és akkor te majd ezt fizesd ki, vagy valami. Nem mond ilyet. Majd ő eldönti, hogy kinek mit ad.
És voltak más kísértéseid is?
Emlékszem, amikor a 80-es évek második felében nagyon aktívan részt vettem az ellenzéki tevékenységekben. Többek között az első nagy tüntetésnek, az Erdély tüntetésnek az egyik főszervezője voltam, csomó fotón ott vagyok. És ennek következtében volt egyszer, hogy beszédet mondtam a parlament előtt, és voltak a téren olyan 10 000. És amikor beszéltem, én sose készültem szónoklattal. Amikor beszéltem, akkor egyszer csak így beleremegtem, így bevillant, hogyha én azt mondom ennek a 10 000 embernek, hogy ide most bemegyünk, akkor bemegyünk. Mekkora felelősség? Ott volt az ördög. Mondaná az ember, hogy ott volt a kis ördög, nem kicsi az. A kezembe adott a gonosz egy olyan hatalmat, amivel sorsok felett döntettem volna, amivel történelmet írhattam volna. Mekkora hiba lett volna? Mekkora? Hogyha én bedőlök ennek. Én azért nem lettem politikus, mert ez a tapasztalatom ott megtörtént. Mert ezt akkor megéltem.
Kedves hallgatók! Gregus Sándor tanúságtételének első részét hallották. Szeretettel ajánlom figyelmükbe a tanúságtétel második részét is, mely holnap ugyanebben az időpontban lesz hallható.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió. Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
Kedves testvéreket, arra kérem, hogy mivel ugye Mária Rádiós katolikus tömegtájékoztatási eszköz a jó Isten kezében, hogy imádkozzanak az önkéntesekért, a rádió munkatársaiért, a szerkesztőkért, és mindazokért, akik segítik a rádió munkáját, működését, ne feledkezzünk meg természetesen a technikusokról sem, hiszen bármilyen tartalmas lehet egy műsor, az ő feladatuk, és ők igyekeznek mindent megtenni azért, hogy minőségesen ez a hanganyag el tudjon jutni a stúdióból egészen a hallgatókig. Köszönjük mindazoknak az önkénteseknek a szolgálatát, akik a saját képességeiket, tulajdonságaikat a közös jó ügy és cél érdekében felajánlják, és köszönjük a kedves testvéreknek, akik hallgatnak, támogatnak bennünket, akár anyagilag vagy erkölcsinek. Jó Isten áldjon meg mindazért, amit az ő nevéért teszünk.
Lépes Lóránt atyát hallották.
Hírpercek.